Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, amiért ennek az évnek az első vasárnap délutánján itt lehetünk a te szent házadban újra. Köszönjük neked, hogy veled zárhattuk az óévet, és veled kezdhettük az újat. Köszönjük, Úr Jézus, neked az eddig tapasztalt áldásokat, a meghallgatott imádságokat, azt a szeretetet, azt a gondviselést, amit tapasztalhattunk tőled az új év első napjaiban is. Valóban nincs kihez járulnunk, rajtad kívül, Úr Jézus Krisztus. Mindent tőled kaptunk, és mindenért egyedül neked tartozunk hálával. Azért vagyunk most is itt a te jelenlétedben, hogy téged jobban megismerjünk, hogy hozzád közelebb kerüljünk, hogy a te akaratodat megértsük, meglássuk, és tudjunk arra ráhangolódni. Te csendesíts le, így kérünk a mi szívünket, hogy a te igédnek ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk, hogy tudjuk megélni mindazt, amit tőled megértettünk. Hadd legyen téged dicsőítő Isten tisztelet a mi életünk. Adj így kérünk nekünk halló fület, engedelmes szívet, a te szent lelked formáljon és változtasson meg bennünket olyanná, amilyennek te akarsz minket látni. Mennyei atyán, kérünk Jézus nevében, szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangélium a 25. részéből, a 25. rész 31. versétől a 46. versig terjedő igeszakaszból. Az ige felolvasását és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amelyet számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem. Mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjaztál és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király ezt mondja majd nekik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjaztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor felel majd nekik, és ezt mondja: Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel eme legkisebbek közül, én velem nem cselekedtétek meg. és ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az elmúlt hetekben a délutáni alkalmakon egy olyan sorozatot vettünk végig, ami Máté evangélium a 25. és 24. és 25. részéből vette fel a textusokat. Ez a két fejezet, ami nagyon részletesen foglalkozik, és kifejezetten az Úr Jézus szól itt a tanítványokhoz és a hallgatósághoz, az utolsó időkkel, Jézusnak a második adventjével, vagy második eljövetelével foglalkoznak különösképpen ezek a fejezetek. És azt láttuk, hogy nagyon aktuális és fontos, hogy az adventi időszakban karácsony előtt ne csak Jézus első adventjére, első eljövetelére gondoljunk és emlékezzünk, és legyünk érte hálásak, hanem adjunk hálát Istennek azért, hogy készít bennünket, hogy emlékeztet, hogy figyelmeztet, hogy eszméltet minket, hogy Jézusnak a második adventjére, az ő visszajövetelére készüljünk. És várakozással és lelki felkészüléssel legyünk, hogy minden napunkat úgy éljük, hogy ha ma jönne vissza Jézus, akkor ne kelljen előtte szégyenkeznünk, amikor megállunk. És ennek a sorozatnak a végéhez értünk, a Máté evangélium a 25. részének az utolsó ige szakasza állt most előttünk, és ahogy egy vízválasztónál voltunk az elmúlt napokban, vagy néhány nappal ezelőtt, elválasztottuk, és elvált számunkra az óév és az új év, volt egy fordulópont, szilveszter éjszaka, lezártuk az óévet, és elkezdtük az újat. Ennek a különleges napnak a dátuma egy választóvonal, elválasztja a régit az újtól, az óévet az új évtől. Ugyanígy azt látjuk most ebben az ige szakaszban is, hogy az Úr Jézus az utolsó ítélet kapcsán szintén egy nagy elválasztásról beszél. Arról is volt szó az elmúlt délutáni alkalmakon, hogy ebben a Máté evangélium a 24-25. Részében többféle idősík is jelen van, az Úr Jézus életéhez közelebb eső néhány évtizedre nézve ad proféciát Jeruzsálem pusztulásáról, a rómaiak által történő lerombolásáról és a nép szétszóratásáról, de egy távolabbi jövőre vonatkozva is profétál Jézus, ami még nem teljesedett be, vagy legalábbis most kezd beteljesedni a szemünk láttára, hiszen a Krisztus után 70-ben beteljesedett proféciák az Jézus korából tekintve még jövő volt, közeli jövő, a mi korunkból visszatekintve már távoli múlt. De beteljesedtek Jézusnak azok a szavai, szó szerint volt erről is szó, hogy kőkövön nem marad a jeruzsálemi templomból, ez valóban így történt. Viszont a jövőre nézve, ami még számunkra is jövő, két idősík jelenik meg ebben a Máté 24-25-ben, a Jézus visszajövetelét közvetlenül megelőző jelek, és maga az, ahogy elmondja Jézus, hogy hogyan fog megtörténni az ő visszajövetele, mi is fog akkor történni. Arról is szólt az igénk, hogy nem mond Jézus időpontot, nem akarja azt sem, hogy mi számítgassuk, tehát mindenféle kísérlet arra, hogy kiszámítsuk Jézus visszajövetelét, az már eleve téves gondolat, mert ő maga direkt nem akarja megmondani, hogy mikor jön vissza, éppen azért, mert tudja, hogy olyan gyarlók vagyunk, hogyha tudnánk a dátumot, hogy 2019. január 6-án délután 16:30-kor fog visszajönni, akkor ezelőtt néhány perccel gyorsan megbánná mindenki a bűneit, gyorsan produkálna egy, hát kevésbé őszinte megtérést, hogy aztán mehessen a mennybe, addig meg mindenki ereszdel a hajam partikban venne részt. És nyilván Jézus, mivel tudja, hogy ilyen gyarlók vagyunk, ezért nem mond dátumot. Az egyértelmű, hogy visszajön, az is egyértelmű a leírtakból és elmondottakból, hogy hogyan fog visszajönni, hogy nyilvánvaló lesz az ő visszajövetele, nem lesz titkos. Egyértelmű lesz, ahogy a villámlás ellátszik a ég egyik végétől a másik végéig, olyan nyilvánvaló lesz, amikor ő visszajön. És amikor a tolvajhoz hasonlítja ugye az ő visszajövetelét, hogyha tudná a házura, hogy mikor jön a tolvaj, akkor vigyázna. Ez nem azt jelenti, hogy érzékelhetetlenül jön vissza, ugye az ő visszatérése nem lenne érzékelhető, hanem váratlan, ugye, hiszen a tolvajt se várja az ember. Akkor tudják kirabolni az ember házát, hogyha nincs felkészülve a tolvajnak a várására. Na hát, sokan így értelmezik félre sajnos ezt az ige szakaszt is, hogy hát akkor Jézus biztos titkosan jön vissza. Nem titkosan, hanem váratlanul. De éppen ezért nem mond dátumot és időpontot, mert azt akarja, hogy minden nap úgy éljünk, hogy ha ma jönne vissza, akkor se érjen minket készületlenül, váratlanul, és akkor se kelljen szégyenkeznünk, amikor ő visszatér. Nem beszél időpontról, de beszél körülményekről. Beszél jelekről, amik a Máté 25 elején lévő 10 szűz példázatában be is azonosítottuk, hogy az éjféli kiáltás, amire felébred a 10 szűz, a vőlegény fogadására kiérkező 10 koszorús lány, az maga a jel, és azok a jelek, amik fel kell, hogy rázzák az Isten népét, a Jézus Krisztus várókat, hogy milyen politikai események, milyen gazdasági események, milyen természeti események következnek be, amelyek mind-mind jelzik Jézus visszajövetelének a közeli voltát. De nem csak arról beszél Jézus, hogy a külső környezetünkben milyen változások lesznek, és a körülményeinkben mielőtt ő visszajön, hanem a szívünkre irányítja a figyelmet. Itt is, mint olyan sok helyen, mert azt mondja, hogy hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, egy pillanat alatt el fog jutni az információ a világ egyik pontjáról a másikra. Sokan mondják, ugye, hogy hát régen is voltak háborúk, persze, csak lehet, hogy soha az életben nem hallottak róla, hogy a világ másik végén volt egy olyan földrengés, amiben meghalt több százezer ember, mert nem jutottak el a hírek. Legfeljebb a történelemből utólag tudunk ezekről. Ma már tudjuk, hogy ha Ausztráliában történik valami, az néhány másodperc alatt eljut a világhálón keresztül hozzánk is. Tehát amikor Jézus arról beszél, hogy lesznek háborúk, nem csak úgy általában a háborúkról, amik mindig voltak és vannak, beszél, hanem az, hogy annak híre gyorsan el fog jutni mindenkihez. Olyan természeti jelenségek lesznek, amelyek a Föld különböző pontjain talán megszokottak voltak, de itt nálunk nem. Azt mondja, hogy mindenfelé lesznek ilyenek. Ott is, ahol eddig nem volt természetes. Mert nyilvánvalóan Tokióban hozzászoktak a földrengésekhez, meg Los Angelesben, mert ott mindennaposak. De azt mondja, hogy mindenhol a világon lesznek olyan természeti katasztrófák, amikre eddig azokon a helyeken nem készültek fel, nem számítottak. És aztán azt mondja az Úr Jézus, de nézzétek meg az emberek szívét. Ez a legjobb lakmuszpapír. Milyen a közgondolkodás, milyen az értékrend, milyen a korszellem, milyen az emberek közötti kapcsolat, mi van a te szívedben, hogyan viszonyulsz a másikhoz. Azt mondja, hogy az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárak, szüleik iránt engedetlenek, lázadók, pártütők és a többi hűtlenek. Sorolja az Úr Jézus, hogy milyen lesz az emberi természet. És hogy ezek hogyan hatalmasodnak majd el az embereken. Mert nyilván eddig is voltak lázadók, meg pártütők, meg magukat szeretők, na de hogy ebből divat van, követendő példa, és a rend elleni lázadásnak mindenféle formája, mert az a sikk, az a divatos, az a trendi. Döntsük le az ezredéves bástyákat, meg a teremtési rendet, meg a természetes rendet és a normalitást, és mondjuk az abnormálisra azt, hogy normális, a normálisra azt, hogy nem normális, és akkor a fekete majd fehér lesz, a fehér meg fekete, a jót rossznak mondják, a rosszat jónak. És hogyha körülnézünk a környezetünkben, kedves testvéreim, nem kell itt világvége váró hangulatban lenni, hogy realizáljuk, hogy ezek az események a szemünk láttára következnek be. Az embereknek a gondolkodása, az értékrendje, a korszellem, ami, ahogy valaki megfogalmazta nagyon bölcsen, a korszellem a sátán aktuális akarata. A korszellem azt látjuk, hogy egyre inkább ebbe az irányba megy. Az egyének, a közösségek, a családok, a társadalom legapróbb sejtjei hogyan aprózódnak, szétatomizálódnak, lesznek az emberek teljesen egoisták, központúak, öncélúak. Minden ezt harsogja a reklámok, a különböző hirdetések, valósítsd meg önmagad, mert megérdemled, és stb. És az emberek egy idő után ezt el fogják hinni, és ez szerint fognak gondolkodni, dönteni, élni a hétköznapokban is, így alakítják ki a kapcsolataikat. Ezek a jelek tehát, kedves testvéreim, nem az időpontot jelzik, mert azt nem mondta az Úr Jézus, hogy mikor, de azt, hogy visszajön, azt mindenképpen jelzik, és ezeknek a jeleknek az intenzitása, egyre gyakoribbá válása, egyre jobban történő elmélyülése mindenképpen fel kell, hogy ébressze az Isten népét és az Isten nyáját, hogy készen létbe helyezzük magunkat Jézus visszajövetelére, hogy ne csak az első adventbe révedjünk vissza, és adjunk hálát Istennek karácsonyért, vagy a betlehemi jászol romantikája körül felejtsük ott magunkat, hanem azt akarja Isten, hogy tekintsünk a jövőre is, és várjuk készen Jézust. Ez nem rettegést jelent, erről is volt szó, nem félelmet jelent, nem azt jelenti, hogy be kell húzódnunk a sarokba, és várnunk, hogy jaj, jön a világ vége. Eleve a hívő embereknek nincs mit félniük Jézus visszajövetelétől, mert akik a legjobban szeretik Jézust, miért kellene félniük attól, hogy akit a legjobban szeretnek, az végre visszajön. Meg aki minket a legjobban szeret. A félnivalója Jézus visszajövetelétől, meg a világ végétől annak van, aki nem szereti az Úr Jézust, aki nem vele jár, aki nem őt követi, aki nem benne bízik, aki csak erre a 3D-s világra rendezkedik be, ettől várja az örömét, a boldogulását, a szerencséjét, a sikerét, a boldogságát, mindent, teljesen kihagyja a számításból és az egyenletből Istent, persze, hogy az fél, mert fél, hogy összeomlik a kis légvára, amit ő felépített. Az egzisztenciája, a karrierje, a kapcsolatai, az anyagi javai, de hát ez amúgy is összeomlik, nem? Jézus visszajövetelétől függetlenül is azt mondja az Úr Jézus, hogy ezek a kincsek, amiket itt a földön gyűjtünk, vagy a rozsda, vagy a moly megemészti. Lehet, hogy 50 év múlva még az unokáink tudják használni, de 200 év múlva biztosan nem. Nincs az a szuper autó, meg az a jól megépített ház, vagy lakás, amit 200-300 év múlva is lehet még majd használni. Tehát semmiképpen nem szabad kihagyni a számításból a jövőre nézve az eljövendő Jézus Krisztust, aki már nem úgy fog visszajönni, mint ahogy először eljött kis tehetetlen gyermeki testben karácsonykor, hanem úgy, mint királyok királya és uraknak ura. És arra eszméltetnek bennünket ezek az igék, hogy készen várjuk őt, hogy tisztítsuk meg a szívünket a bűnöktől, hogy szenteljük magunkat oda neki, különítsük el magunkat az ő számára, mert csak azok mehetnek be vele a mennybe, akik őt várják, akik őt készen várják, akik felkészültek, akiknek van mennyegzői ruhája. És nyilvánvalóan ez egy szent várakozás, egy szent váradalom, egy szent öröm, mint amikor várjuk haza azt a szerettünket, aki talán már hetek vagy hónapok óta távol van, és mindent megteszünk azért, hogy az ő kedvében járjunk, hogy szépen feldíszített lakással, meg finom ételekkel fogadjuk, és ez olyan természetes és magától értetődő, mert ő szeret minket, mi szeretjük őt, és várjuk már, hogy visszajöjjön. Ugyanígy kell lélekben készülni az Úr Jézus visszajövetelére, nem félelemmel és rettegéssel, és a sarokba behúzódva, fogainkat vacogtatva, hanem a lelkünket, a szívünket ráhangolva a vele való minél szorosabb közösségre, a szívünknek a megtisztítására a bűnöktől, hogy valóban készen találjon, amikor ő visszajön. Erről szóltak az elmúlt alkalmakon az ige szakaszok, most pedig eljutottunk ahhoz az idősíkhoz, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy konkrétan mi fog megtörténni akkor, amikor ő visszajön. Tehát itt már nem az előzményekről beszél, meg a jelekről, meg arról, hogy mi hogyan készüljünk az ő fogadására, hanem mi fog konkrétan történni. És ahogy az előzőekben szóltam arról, hogy vízválasztó minden év végén a szilveszter, elválasztja egymástól az óévet és az újévet. Itt is egy nagy elválasztásról beszélünk, és ezzel találkozunk, amikor az Úr Jézus visszatér hatalommal és dicsőséggel mindenki számára nyilvánvaló módon, akkor beül az ő királyi székébe, nem jászolba érkezik már, hanem trónra ül, ő lesz mindenki számára nyilvánvalóan megjelenő királyok királya és uraknak ura, az élő Isten, és azt mondja, maga elé gyűjti a népeket, mindenkit, aki valaha élt a történelem folyamán, és elválasztja egymástól őket, mint a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És nagyon érdekes, erről már korábbi alkalmakon is volt szó, hogy érdemes megfigyelni és úgy tanulmányozni a Bibliát, hogy a Biblia első könyvét és az utolsó könyvét összevetjük egymással. Mózes első könyvét és a Jelenések könyvét. Az első teremtést és az új teremtést. Az első ítéletet, az özönvizet és az utolsó ítéletet. Mert ebből is nagyon sok tanulság van a mi számunkra. Például az első teremtésnél azt látjuk Mózes első könyve első részében, hogy az első három napon Isten elválasztással kezd. Elválaszt dolgokat. Első napon elválasztja a világosságot a sötétségtől. Második napon elválasztja a fenti vizeket a lenti vizektől. Harmadik napon elválasztja a szárazföldet a tengertől. Istennél minden egyértelmű és minden nyilvánvaló. Elválaszt dolgokat. Ő nem akar összekeverni, ő nem akar összemosni. Azt látjuk, hogy Isten legfőbb ellensége a sátán az éppen, aki ezt teszi. Hogy összezavarjon, hogy összekavarjon, hogy bizonytalanná tegyen. Ezért is hívja a görög úgy, hogy diabolosz, szétdobáló, aki a rendet rendetlenné teszi, aki mindent, amit lehet, megkérdőjelez, összezavar, összekever. És aztán ma már ott tartunk, ugye 2019-re, hogy az embereket annyira összezavarja és összekeveri, hogy szó szerint azt se tudja már az ember, hogy fiú-e vagy lány, vagy legalábbis ezt akarják elérni sokan. Tehát azt látjuk, hogy Isten mindig egyértelmű, mindig elválasztja a dolgokat. A sátán az, aki összemos, aki összezavar, aki összekever, aki a jót rossznak mondja, a rosszat jónak. És azt látjuk, hogy Isten, amikor teremt, akkor elválaszt, és az új teremtésnél is egy elválasztással kezdődik. Hiszen ezután, az utolsó ítélet után következik majd az új teremtés. Jelenések könyvében ezt részletesen elolvashatjuk, hogy hogyan fog majd kinézni. Az új teremtés is egy nagy elválasztással kezdődik, de itt nem a különböző fizikális elemeket választja el egymástól Isten, hanem azt mondja, hogy az embereket választja el. Különbségtétel lesz. Ott Jézus Krisztus ítélő széke előtt ott már nem lehet majd sunnyogni. Meg nem lehet ilyen álruhás, vallásos keresztény köntösbe bújva beslisszanni a mennybe. Ott minden nyilvánvaló lesz. Isten világosságának jelenlétébe elválik egymástól az igaz és a hamis, a tiszta és a tisztátalan, a hívő és a hitetlen, Isten gyermeke és Isten ellensége. Azt mondja, hogy olyan nyilvánvaló lesz a különbség, mint amilyen nyilvánvaló különbség van egy juh meg egy kecske között. Még a leglaikusabb ember, megkérdezünk egy első osztályos gyerkőcöt a jókai iskolában, ő is el fogja tudni mondani, a két állatot egymás mellé oda tesszük elé, hogy melyik a juh és melyik a kecske. Ilyen nyilvánvaló lesz a különbség, aközött, hogy ki az, aki Jézusé, és ki az, aki nem. Ki az, aki Jézust követte, mint hű pásztorát, a bárány, és ki az, aki ágált Jézus ellen. És nem csak ágált ellene, hanem szembe ment vele, ment a saját feje után, mint a faltörőkos, ment előre, akár másokon átgázolva is, a saját tervét, célját megvalósítva. Amilyen nyilvánvaló most a különbség a juhok és a kecskék között, olyan nyilvánvaló lesz a különbség Isten gyermekei, és azok között, akik nem az ő gyermekei. És az Úr Jézus el is mondja, hogy miben nyilvánul meg ez a különbség. Itt hosszan sorolja ebben a fejezetben mindazokat a tetteket, amikben megnyilvánul az, hogy ki az, aki hozzá tartozik. Ki az, aki igazán keresztény. Erről az elmúlt alkalommal volt szó, amikor különbséget tettünk hívő és vallásos emberek között. Akik az utóbbiak bizonyos tevékenységekben, vallásos külsőségekben úgy tűnik, hogy Isten népéhez tartoznak, de a szívük mégis távol van tőle. És aztán azt látjuk, ugye a tíz szűz példázatában is, hogy azok mehettek be a vőlegénnyel a mennyegzőbe, akik mindent megtettek azért, hogy a vőlegénnyel lehessenek. Erről is volt szó, hogy a keresztény ember, aki igazán istenfélő, az mindent megtesz azért, hogy az Úr Jézussal lehessen. Az úgy alakítja az idejét, az erejét, az anyagi javait, úgy alakítja a napi rendjét, hogy igen, nekem legyen minőségi időm Jézus Krisztussal. Tehát kereszténynek lenni azt jelenti, hogy én Jézus Krisztust következetesen követem a hétköznapokban, a döntéseimben, a szavaimban, a tetteimben, a gondolataimban hozzáigazodok. Engedem, hogy ő mondja ki az utolsó szót. És megdöbbentő olvasni azt, akár a Máté 25 elején a tíz szűz példázatában, akár itt is, hogy azt mondja, nem ismerlek titeket. Erről is volt szó az elmúlt alkalommal, nem engedted, nem engedtétek, hogy közösségbe kerüljek veletek, hogy igazán megismerjelek titeket, ti se ismertetek meg engem. Volt valami vallásos máz, valami vallásos tevékenység, de igazi lényegi, személyes életközösség és életkapcsolat nem. És megdöbbentő, akár ebben az utolsó ítéletről szóló ige szakaszban, akár más helyeken, hogy Jézus nem a vallásos tevékenységet teszi mércévé, ahhoz, hogy valaki üdvözüljön. Nem azt mondja, hogy azért nem jöhettek be a mennybe, mert nem konfirmáltatok, vagy nem ültetek elég óraszámot a templomban, vagy mert nem lettetek megkeresztelve, hanem azt mondja, hogy mert nem ismertelek titeket, nem vontál be az életedbe, nem engedted, hogy az életed része legyek. És ugye erről is beszéltünk, hogy milyen különbség van a között, ha valaki azt mondja, hogy igen, én ismerem Jézust, ez jó dolog, de az a kérdés, hogy Jézus ismer-e téged. Engeded-e az életednek olyan területeire is belátni, és beleszólni őt, amitől majd ő is elmondhatja, hogy igen, ismerlek téged, és van veled élő személyes kapcsolatom. És hoztuk azt a nagyon egyszerű példát, ugye, hogyha az Egyesült Államok elnökének a háza előtt, a Fehérház előtt én elkezdem rázni a kerítést, hogy engedjenek be, mert én ismerem az elnököt, hát minimum körbe röhögnek, de leginkább a biztonságiak elvezetnek. De ha az elnök kijön és azt mondja, hogy engedjék be azt az embert, mert én ismerem, akkor beengedik. És ugyanígy érthető meg Jézusnak ez a mondata is, amikor úgy utasítja el az elkárhozókat magától, hogy nem ismerlek titeket, nem voltam veletek életközösségben, nem engedted, hogy életközösségbe lépjek veled. Nem vallásos tevékenységeket kér számon Jézus, hanem a kapcsolatot, mert az üdvösség az egy kapcsolat. A Jézus Krisztussal való személyes életközösség, és ez nem a halálunk után kezdődik, nem Jézus visszajövetelekor kezdődik, hanem ez ma elkezdődhet, ha én elkezdek benne hinni, őt követni és neki engedelmeskedni. Az már maga az üdvösség. Persze a mennybe ez majd kiteljesedik, nem lesz bűn, nem lesz halál, nem lesz szenvedés, nem lesz fájdalom, és mindezek nélkül gyönyörködhetünk majd Jézus teljességében. És ehhez az ige szakaszhoz kapcsolódik az, amiről végül szeretnék szólni, amit Máté evangéliumában mond el az Úr Jézus, a hetedik részben a hegyi beszédnek a végeként. Ott is egy elválasztásról beszél, két útról, a széles útról és a keskeny útról, a szoros kapuról és a széles kapuról, a keskeny útról, amely az életre visz, a széles útról, amely a veszedelemre visz. És aztán ezzel folytatja az Úr Jézus, és zárja le ezt a gondolatot. Nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem, ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ördögöket, nem cselekedtünk sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nékik, mondván, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem-e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem-e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát. És ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És lőn, hogy mikor Jézus elvégezte a beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán. Igen, kedves testvéreim, álmélkodott, és mi is álmélkodhatunk, mert ebből a történetből is, és ebből a tanításból is az erősödik meg, amiről már korábban volt szó, hogy Jézus nem a hívőkről és a hitetlenekről beszél. Jézus példázatainak a túlnyomó többsége nem a pogányokkal, meg az istenfélőkkel foglalkozik. Ő éppen nem foglalkozik a pogányokkal ezekben, hanem a vallásos és a hívő emberek között tesz különbséget, és hívja fel a figyelmet, teszi újra és újra oda a felkiáltójelet, és húzza alá duplán pirossal, hogy vigyázzatok, mert a templompadból is el lehet kárhozni. Itt azt mondja, hogy Uram, Uram, Úrnak nevezik Jézust. Hát kell lennél több? Hát ezek igazi vallásos emberek. Jézust Úrnak nevezik. Igen, ez egy dolog, hogy Úrnak nevezem Jézust, és az imádságaimban ezt mondom, hogy Úr Jézus így, Úr Jézus úgy, de engedem, hogy ő valóban Úr legyen az életemben? Csak nevezem Jézust Úrnak, vagy engedem-e Jézusnak, hogy Úr legyen az életem minden területe fölött? Azt mondja, nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem azt mondja, hogy a Heidelbergi KT első kérdés feleletét kell fejből tudni, és akkor majd belépőd lesz a mennybe. Vagy tudsz 250 igehelyet Bibliából könyv nélkül, akkor belépőd van a mennybe. Nem azt mondja, hogy tökéletes református hitvallásod van, akkor belépőd van a mennybe. Azt mondja, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, na az megy be az Isten országába. Ehhez persze meg kell ismerni az Isten akaratát, tehát nyilván kell ehhez a bibliaolvasás. Kell az Istennel való naponkénti kapcsolat, hogy megismerjem, hogy mit akar Isten, és aztán meg tudjam cselekedni. De az, hogy én Úrnak nevezem Jézust, az nagyszerű dolog, csak még nem elég. Mert sokan mondják Jézust Úrnak, sok vallásos ember elismeri, hogy Jézus Krisztus Úr, lehet, hogy tudnak idézni a Bibliából, Filippi 2-ből, Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tudunk Jézusnak a neveiről, méltóságjelzőiről, hogy ő seregek ura, hogy királyok királya, erős Isten, békesség fejedelme, csodálatos, tanácsos. És sorolhatnánk a neveit. Na de az a döntő kérdés, hogy engeded-e Jézusnak, hogy ő Úr legyen az életedben. Nem csak nevezed Jézust Úrnak, hanem engeded, hogy beleszóljon az életedbe. Hogy ő mondja meg, hogy hová menjél tovább tanulni, hogy mi legyen a munkád, hogy hol lakjál, hogy ki legyen az életed párja, hogy miből keresd a napi betevőt, hogy mivel töltsd el a szabadidődet, hogy hogyan alakítsd az emberi kapcsolataidat, engeded-e Jézusnak, hogy ő valóban Úr legyen az életedben. Vagy csak névlegesen Uram, Uramozzol, és Úrnak nevezed őt, csak éppen nem engeded, hogy beleszóljon. Mert ő erre hívja fel a figyelmet. Aki Isten országába akar kerülni, az engednie kell, annak engednie kell, hogy Jézus Úrrá legyen az élete minden területe fölött. A gondolatai, a szavai, a cselekedetei, a döntései, a hétköznapjai felett is. És cselekedni a mennyei atya akaratát. Mert ez a boldogság forrása. Nem csak a mennyei örök életre nézve ad ez nekünk biztosítékot, hanem a földi boldogságunk is ettől függ. Mert mit mond a tanítványoknak az Úr Jézus? János 13:17-ben. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Nem a tudás boldogít, nem a bibliai igéknek a fejből való megtanulása boldogít, hanem az, hogyha azt szerint kezdek el élni. Ha megcselekszem az Isten akaratát, na azt tesz boldoggá a földön, meg az adja nekem a bizonyosságot a belépésre a mennybe is. Nyilván nem a cselekedeteimért enged be Isten, hanem Jézus kereszt haláláért, Jézus érdeméért, de hogyha én engedem, hogy Jézus szeretete az életemet átformálja, és én is elkezdem őt szeretni, nem csak úgy névlegesen nevezem Uramnak, hanem engedem, hogy azzá is váljon, az meg fogja változtatni az életemet. És az meg fog látszódni a beszédemben, a cselekedeteimben, a viselkedésemben, az öltözködésemben, a gondolkodásomban, a kapcsolataimban, a döntéseimben. Mert az Úr Jézus aztán a következőkben újra erre hívja fel a figyelmet. Úgy küldi el ezeket az embereket magától, hogy sohasem ismertelek titeket. Megint az ismeret, megint a kapcsolat. Nem volt veletek életközösségem. Uram, Uram, Úrnak szólítottatok, de mégsem engedtetek Úrrá lenni az életetek minden területén. És végül azt a jól ismert példázatot mondja, amelyet mindnyáján hallottunk már, a kősziklára és a homokra épült ház példázatát, ahol szintén a különbségtétel nem a hívők és a nem hívők között van, hanem a hívők és a vallásosak között, mert mit olvasunk a példázat elején? Aki hallja tőlem a beszédeket, azaz mind a két csoport hallja Jézus szavát, mind a két csapat ott ül Jézus lábánál. Mind a két csapat tagjai ott ülnek a templomban. Hallják ők, csak az egyik megcselekszi, a másik meg nem. Azt mondja, hogy aki hallja tőlem és aszerint él, amit én mondok, akkor annak olyan szilárd lesz az élete és az élet műve, mint egy kősziklára épült ház, amely megállja az élet viharait. Viszont aki hallja tőlem és nem cselekszi meg, Jézus nagyon kemény szót használ, azt mondja, bolond. Minek hallgatja, ha úgyse cselekszi meg? Van értelme? Nincs. Hallgatja, nem cselekszi meg. Megy, kimegy Jézus jelenlétéből, kimegy a templomból, és ugyanúgy éli tovább az életét, mint előtte. Akkor volt haszna annak a fél órának, egy órának Jézus jelenlétében? Ha aztán semmi következménye nincs az életére nézve? Azt mondja Jézus, hogy bolond. Minek hallgatja az, hogyha nem a szerint akar élni? Ha már eleve úgy jön be, hogy persze itt vagyok, de úgyis megvan a saját tervem, célom, a kis fövenyre épített életem, majd én azt csirivilivé teszem, építgetem, toldozgatom, foldozgatom, ne szóljon bele nekem senki. De azt mondja az Úr Jézus, hogy aki nem csak hallgatja az ő igéjét, hanem aszerint is él, az kiállja nem csak az élet viharainak a próbáját, ami még fontosabb, az utolsó ítélet próbáját is, amiről Pál apostol beszél, ami tűzben jelenik meg, és próbára teszi mindnyájunknak az életművét, a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket, mindent, amit az életünk során kigondoltunk, kimondtunk, megtettünk, és ha nem Jézus volt az alap az életünkben, ha nem rábíztuk magunkat, és nem őt követtük, akkor az életművünk az egy hamukupac lesz, ami az utolsó ítélet tüzéből kikerülve megmarad, és annak a sorsa a kivettetés. De hogy ezt elkerüljük, figyelmeztet bennünket az Úr Jézus, és a mai igénk is erről szólt, hogy legyünk készen, várjuk őt vissza, nem erüljünk el annyira a hétköznapok sok-sok teendőjében, feladatában, hogy legalább fél szemünkkel ne amennyire néznénk, és ne Jézus visszajövetelének a tudatában élnénk és hoznánk meg a döntéseinket. Tisztítsuk a szívünket és az életünket, és engedjük, hogy ő ne csak névleges úr legyen az életünk fölött, hanem valóságos uralmat gyakorolhasson az életünkben. Kérjük ki a véleményét, keressük az ő tanácsát, az ő akaratát, mert ha azt fogjuk megcselekedni, akkor lesz teljes és boldog az életünk. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megtapasztaljuk. Ámen. Úr Jézus, tudjuk, hogy te visszajössz, és szeretnénk téged készen várni. szeretnénk nem csak ismerni az igét, hanem aszerint is élni. Szeretnénk nem csak felfedezni a jeleket, amelyek beteljesednek az életünkben a te proféciáid nyomán, hanem ezeknek a jeleknek a fényében megváltoztatni az életünket, a gondolkodásunkat, készítve és tisztítva a szívünket, az életünket a te fogadásodra. Te mutass rá, Úr Jézus, könyörgünk az életünk azon területeire, ahol még a bűn az Úr, ahol a sötétség az Úr, te teremts ott világosságot és rendet, és légy életünk minden területének az Ura. Hadd lehessünk veled, Úr Jézus, itt is személyes életközösségben, szeretetközösségben, és majd az örökké valóságban is. Így jöjj velünk, kérünk, ebben az évben is, add, hogy valóban megismerjünk téged egyre jobban, és kerülhessünk hozzád egyre közelebb. Hadd ne érjen bennünket váratlanul az a nap, amikor visszajössz, ne érjen minket készületlenül, hanem hadd lehessünk boldog szolgáid, akiket a te munkádban találsz, amikor visszajössz. Kérünk addig is, amíg ezt a napot elhozod, hadd tudjuk hűséggel ellátni a feladatainkat, munkáinkat, hadd tudjunk helytállni mindazokon a területeken, ahova állítottál, hogy látszódjék meg a szavainkon, a tetteinken, az egész életünkön, hogy hozzád tartozunk, hogy a te gyermekeid vagyunk. Így áld meg bennünket, kérünk, mennyei atyánk, kicsinyeket, nagyokat egyaránt imádkozunk a gyülekezetünkért, annak vezetőiért, adj bölcsességet a jövőre nézve, a tervekre nézve, hadd simuljon bele a gyülekezet terveinek a sokassága a te akaratodba, hadd simuljanak bele a mi egyéni életünknek a tervei is a te akaratodba, hadd tudjuk azt véghez vinni, amit te elterveztél felőlünk. Imádkozunk, Úr Jézus, a betegekért, hogy te légy, kérünk, gyógyítójuk, a gyászolóknak, te légy a vigasztalójuk. Hozzuk eléd, Úr Jézus, egyházunk és nemzetünk ügyét, hogy te adj ébredést, kérünk, és megújulást a te szent lelked által. És imádkozunk üldözött keresztény testvéreinkért is szerte a világban, akik a te nevedért, Úr Jézus, hátratételt szenvednek. Erős is kérünk az ő hitüket, és adj nekik szabadulást. Mennyei atyánk, azért könyörgünk, hogy ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen.